94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az év utolsó búcsújára készül Mátraverebély-Szentkúton a Nemzetik Egyhely. Október 25-én Szent Hubertus a vadászok és erdészek védőszentjének ünnepén ér véget a zarándok évad, és kezdetét veszi a csendes elvonulások, imák és lelki gyakorlatok időszaka a kegyhelyen. A 2025-ös jubileumi szentév különleges ereje idén érezhető volt Mátraverebély-Szentkúton is. A legnagyobb búcsukra minden eddiginél több zarándok érkezett, ahogy gyerekek is rekordszámban zarándokoltak el nyáron a gyermekbarát turisztikai központba. A világ előtt álló jelenlegi nagy biztonsági kihívások megoldásában nem osztottak lapot az EU-nak, így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a feszültséget, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter kiemelte, kollégái továbbra is a háborús pszichózis állapotában vannak, így a budapesti békecsúcs kapcsán zavar, tanácstalanság és irigység uralkodott el, illetve mindennek a szánalmas leplezési szándéka, ahogy fogalmazott. A tárcavezető aláhúzta, ismét ki lett adva a jelszó, hogy még több pénzt és még több fegyvert kell küldeni Ukrajnába, és ahogy telik az idő, úgy válnak egyre esztelenebbé a számok és az ötletek. Ukrajna 60 milliárd eurót követel magának további fegyverkezésre, ez mintegy 24 ezer milliárd forint, jegyezte meg. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európai Tanács jogi szolgálata megalapozottnak találta a magyar javaslatot, amelynek értelmében szankciós listára kellene helyezni azt a három ukrajnai katonai vezetőt, akik felelősek a sok esetben halállal végződő kényszersorozásokért. Mindenre azt követően került sor, hogy Sebesnyi Józsefet toborzók agyonverték Ukrajnában. Megöli Magyarország ellátás biztonságát, ha az Unió ellehetetleníti az orosz energiahordozók importját, ez tény, amelynek semmi köze nincs a politikához, erről is beszélt a miniszter. Szijjártó Péter leszögezte, eddig két útvonalon keresztül érkezett kőolaj, de az uniós tervek értelmében felszámolnák ezek egyikét, a megmaradó infrastruktúra viszont nem tudja garantálni a biztonságos ellátásunkat. Olyan útvonaltól függenénk, ahol a tranzitdíj a háború kiterése óta megduplázódott, tette hozzá. A tárcavezető éles kritikával illette az Európai Bizottságot, amelyet Magyarország és Szlovákia augusztus 22-i megkeresésére csak október 10-én 49 nappal később reagáltak, amikor is a két ország már közel volt a stratégiai tartalékok felhasználásához, a barátság kőolajvezetéket ért támadás és a tranzit leállását követően. Arra is kitért, hogy a magyarországi energiaexport az orosz bruttó hazai termék mindössze 0,2%-át teszi ki, ennek kiesése pedig alig, ha lehetetleníteni el a háború folytatását. Magyarországnak alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott, ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása, sorolta, hozzátéve, ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. Az ukrán elnök egy friss nyilatkozatban megerősítette, kész eljönni Budapestre, hogy bármilyen formában felvegye a kapcsolatot az ott találkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Volodymyr Zelenszkij hozzátette mindazonáltal, hogy nem tartja Budapestet a legmegfelelőbb helynek egy ilyen találkozóra. Emlékeztetett, ő a háború lezárását célzó megbeszélésekre a többi között Svájcot, Ausztriát, Katart vagy Törökországot javasolta. A 2024-es év a magyar gazdaságban az infláció leszorításának éve volt, a pénzromlás mértéke 2023-hoz viszonyítva jelentősen csökkent, és az év nagy részében a jegybanki toleranciasáv felső részében alakult, mondta Varga Mihály jegybankelnök a Magyar Nemzeti Bank tavaly évről szóló üzleti jelentését ismertetve az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. 12 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a jelentésről szóló határozattervezetet. Országszerte zajlik a védekezés az amerikai szőlőkabócával és az általa terjesztett aranyszínű sárgaságbetegséggel szemben, közölte az agrárminiszter. Nagy István a közösségi oldalán azt írta, a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés miatt a hétvégéig több mint 8000 hektár szőlőt vizsgáltak át, eddig 3 milliárd 800 millió forintot különítettek el a védekezésre. A fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések miatt állami támogatást igényelhetnek. Kezdeményezték azt is, hogy az uniós alapból kiegészítve a károsultak teljes költségtérítésre legyenek jogosultak. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban, kisebb esővel, záporral, sokfelé majd megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul csupán. Híreinket hallották.
Reklám. Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az est hangjai.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Demnár Ádám hírszerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsorkínálatot. A 20 órai híreket követően a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai hírek követően Szabó Magda a Danaida című írásának 5. részét hallgathatják meg, majd Mit tegyek című műsorunkban dr. Nagy Veronika a Boldog Gizella főegyházmegyei gyűjtemény igazgatója előadását hallgathatják meg, melynek címe Szakrális helyek Bódi Mária Magdolna életében. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kulturával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkat hallgathatják meg, ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján az 1950-es évek egyházüldözését, Mindszenty bíboros perét és a börtönviszonyokat ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején a Szent István Rádió 25. illetve a Szent István Televízió 14. születésnapja alkalmából bemutatott hálaadó szentmiséről hozzuk el önöknek Ternyák Csaba egriesek szavait. Ezután a Juhari Zsuzsanna díj kiírásáról Német Csabát, a Tudományos Újságíró Klubja elnökét idézzük, majd adásunk végén a legújabb irodalmi Nobel-díjasunkról, a karácsony előtti könyvdömpingről, író-olvasó találkozókról beszélgetünk Kondás Vilmossal, a Miskolci Géniusz könyváruház tulajdonosával. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató, József történetéről és alakok Szent Margit életéről beszélget 4. osztályos diákjaival. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt várjuk önöket.
A Megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Racsa Batya vagyok. Mai estéből ezt a szűk egy órát velem fogják eltölteni. Telefonjaikat, hozzászólásaikkal, észrevételeikkel a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámán várjuk. Különleges esztendőt élünk, jubileumi esztendőt, ami ritkán fordul elő egy-egy ember életében, 25 évenként egyszer. Szűzanya hónapjában vagyunk, októberben, és hát nehéz nem gondolni ennek az egy esztendőnek, amiből már csak néhány hónap van hátra, jubileumi esztendőnek a mottójára, hogy a remény zarándokai, a reménység. Én ezt választottam volna kicsit sajátos szemszögből megközelítve a mai estére. Remény. Kinek mi a reménye? Hogy van-e egyáltalán remény abban a világban, amiben élünk? Vagy kinek mi a személyes reménye? A Szentíráson keresztül szeretném ezt valahol megfogni egy kicsit teológiai oldalról. Lehet, hogy sokak számára egy picit elvont lesz, de érdemes lesz majd odafigyelni, mert valami üzenetet hordoz a mi szentírásunk, ami minden reményünknek az alapja lehet, amire bátran tudjuk építeni az életünket. Egy személyes élménnyel kezdeném. Nyilván az ember, amikor teológus volt, szemináriumban, hittudományi főiskolán, néhány évig egyetemen is kellett tanulni. Hát tanultunk ugye sokszor a teológiai erényekről, hitről, reményről, szeretetről. Különböző megközelítésekben, a különböző teológiai disziplináknak a keretein belül. Az ember úgy, megmondom őszintén, megtanulta, vizsgán szépen visszamondta, de úgy nagyon nem mélyült el az, amit tanultunk, egészen addig, amíg meg nem kezdődött a papszentelés után a nagybetűs papi élet. És az egyik első kápláni helyemen, ott ugye már vége fele, amikor megvolt a következő állomás helyre a helyezés, a dispozíció, beszélgettünk a fiatalokkal, és mondták, hogy sajnálják azt, hogy hát azt mondja, atya el fog menni, még szerettünk volna egy-két évet atyával tölteni. És ez nekem feltűnt, mert én magamat elég szigorú embernek tartottam, akkor is, most is, próbáltam minden követelményt bevasalni a fiataljaimon, a tanítványaimon. Ez akkor még inkább így volt, fiatal papként az ember szent buzgalommal próbálta érvényesíteni mindazt, amit szentnek, jónak tartott, és ez nyilván azért kicsit nehéz volt a fiatalabb korosztálynak. Én ebből indultam ki, nem tartottam magamat annyira dépszerűnek. Láttam egy kis ragaszkodást, meg láttam azt, hogy szeretnek jönni hittanórára, sokszor kiültünk a templom elé beszélgetni, de hát úgy tartottam magamat, hogy szigorú ember vagyok, tehát próbálnak azért három lépés távolságot is tartani emellett. És rákérdeztem ennél a fiatalnál, hogy miért sajnálják azt, hogy egy új állomás helyre kell mennem. És azt mondták, hogy azért, mert atya reményt adott. És nekem ez volt az a pont, ez azóta úgy megmaradt, amikor rádöbbentem arra, hogy mennyire fontos az, hogy az embernek az életében legyenek fix kapaszkodó pontok, hitnek a területén is. És az, hogy van reményem, az nagyon fontos a hit szempontjából, ugye a másik teológiai erénynek a szempontjából. Legyen mibe kapaszkodnom, legyen jövőképem, lássam értelmét annak, amit csinálok, vagy lássam értelmét a hitemnek, a kifutását, a távlatait. És úgy elgondolkodtam azon is, hogy talán a Jóisten minket papokat többek között pontosan arra hívott meg, amellett, hogy a munkánknak van egy nagyon komoly szentségi oldala, hogy reményt adjunk az embereknek. Egy olyan világban, ami nagyon sokszor a reménynek még úgy halovány jeleit se nagyon mutatja. De nekünk a remény embereinek kell lenni, hiszen a mi mesterünk, ő maga a remény embere volt, erre még az este folyamán rá fogunk térni, aki szilárd támasza volt és megbízható fogózkodót adott mindazoknak, akik befogadták őt az életükbe, akik elfogadták az ő személyét. Egy kicsit erről szeretnék a mai este beszélni, ószövetségi szentírásból kiindulva, de nyilván érintve az újszövetségi szentírást, kicsit azt az elvet követve, amit mi a hittamban, teológiában követni szoktunk, amikor Bibliáról beszélünk, hogy azt mondjuk, hogy mindazzal kapcsolatban, amit Jézus elénk élt, amit az ő személye jelentett ebben a világban, amiről az újszövetségi Bibliánk szól, annak bizonyos előképei ott vannak az Ószövetségben. És ez az egyháznak kezdetektől fogva meggyőződése volt. Az egyházatyáktól kezdve egészen napjainkig, hogy az Ószövetségben Jóisten már leadta azokat a jeleket, amelyeknek a segítségével még inkább felfedezhetjük Krisztusnak a személyét, és még inkább be tudjuk őt fogadni az életünkbe. Remény. Mai este Szentírás oldaláról közelítjük, mielőtt még belekezdenénk, hallgassunk egy kis zenét.
Ha szívem fáj, és kétel lakik bennem, a csüggedés közel jön hozzám. Én várok rád, s te mellém ülsz a csendben, megvigasztalsz a jelenléteddel. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőt el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőd adsz, mely nem fogy el sosem. A szívem már csak nálad lelhet békét, nem élhet nélküled tovább. Nézlek és lelkem megtelik csodával, az életem fényed ragyogja át. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőt adsz, mely nem fogy el sosem. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adod, velem vagy, nem felemelsz, tovább viszel az úton, erőt adsz, mely nem fogy el sosem. Te erőt adsz, mely nem fogy el sosem.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a megértés hullám hosszán. Radcsaba atya vagyok. A mai estének ebben az időszakában én vagyok magukkal. Telefonjaikat, hozzászólásaikat, észrevételeiket bármilyen témában, amire egy atya válaszolni tud, 36-os körzet 510-610-es telefonszámán várjuk. Reménnyel foglalkozunk a mai este, kicsit kapcsolódva a mostani különleges időszakhoz, jubileumi esztendőhöz, és én arra vállalkoztam, hogy ha nem is teljes egészében, de amit egy szűk órának a keretén belül lehet a reményről, a Szentírás alapján mondani, azt nagyon szívesen megosztom. Talán azzal kezdeném, amit a legkevésbé ismer, szeret mindenki, az Ószövetségi Szentírás, ahol a mi jubileumunkkal kapcsolatban, annak egyfajta előképeként, egy sor olyan rendelkezést találunk, amit bár előír a Biblia, de már így előre bocsátom, hogy soha senki nem tartotta meg. Azért nem tartották meg, mert a megtartása ezeknek az előírásoknak nagyon komoly személyes döntést, olykor lemondást igényelt volna annak a részéről, aki ezeket a rendelkezéseket megtartja. Milyen típusú rendelkezések voltak ezek? Hát anyagi jellegű rendelkezések. Két olyan periódust ismer időszakot az Ószövetségi Szentírás, amikor bizonyos anyagi javaktól, illetve személyektől, rabszolgáktól meg kellett válnia a nem is a tulajdonosnak, hanem annak, aki használta őket. Mindjárt fogjuk érteni, mire gondolok. Az egyik ilyen a szombat év volt, ugye benne van a nevében, hogy szombat, ugye a pihenés, a nyugalomnak a napjára utal ez a megnevezés, vissza megy ennek az elnevezésnek a gyökere a Teremtés könyvére. 6 nap alatt az Úristen megteremti a teremtett mindenséget, 7. nap megpihen, és ezzel egy példát, mintát ad nekünk embereknek, hogy nekünk is a 7. napot meg kell szentelni. Ez a mi gyakorlatunk nekünk is keresztényeknek, 6 napig dolgozunk, majd pedig mi a vasárnapi napon, feltámadás napján megpihenünk. Foglalkozunk a lelkünkkel, foglalkozunk a kapcsolatainkkal, a családunkkal, és foglalkozunk a fizikumunkkal, ami fontos ahhoz, hogy a küldetésünket tudjuk teljesíteni, kipihenjük magunkat magyarul a vasárnapi napon. És azt mondja az Ószövetség, hogy hát itt nem csak az embernek kell pihennie, hanem a földnek is kell pihennie, amely a Jóistennek a szándéka szerint a termő erejét adja nekünk embereknek. Volt egy ilyen előírás, hogy minden 7. évben, szombat évben a földnek úgymond pihennie kellett, ugaron kellett hagyni a földet. Ez vonatkozott mindenféle földterületre, amelyen termelés folyt, a szántókra, a szőlőkre, az olajfákra. Nem takarítottak abban az évben be ezekről. Az előírás ez lett volna, hogy nem takaríthattak be róla semmit, hanem ami azon esetleg megtermett az előző év nyomán, azt a szegényeknek kellett hagyni, vagy el kellett tűrni azt, hogy a házi állatok vagy vadállatok bejárjanak és lelegeljék, leegyék a termést vagy terményt. Ebben az évben elméletileg nem szabadott volna hozzányúlni a föld területhez. Ez volt a nyugalom éve. A föld, az ember és az állatok számára ilyen nagyon sajátosan fogalmaz az Ószövetség egyaránt. Ígéretet is tesz hozzá az Ószövetségi Szentírás, mégpedig azt mondja, hogy mindenki, aki ezt megtartja, következő évben háromszoros termést fog learatni. Ez az ígéret. Vannak olyan részei ugyanakkor az Ószövetségi Szentírásnak, ahol kicsit tovább lép a Szentlélek, és ott már kiterjeszti az előírásokat az emberekre is, hogy nem csak a földnek kell pihennie a 7. évben, hanem 7. évben a rabszolgákat is el kellett engedni. Mégpedig Azért, mert Izrael, Istennek a népe, szabad. Mert Isten szabadságot ajándékozott az ő népének, megszabadította a szolgaság házából, Egyiptomból, és mint szabad emberek, Isten ilyeneknek szeretné látni az ő népét. És ezért, ha az izraeliták körében van rabszolga, akkor minden hetedik évben föl kell ajánlani annak a lehetőségét, hogy szabaddá váljon. Ha nem él ezzel a lehetőséggel, akkor végérvényesen az illető rabszolga marad egész életében. Sőt, még ennél is tovább megy az Ószövetség, nagyon nagy vonalú ez az előírás, amikor azt mondja, második törvénykönyv rendelkezik erről, hogy nem szabad üres kézzel elengedni az addig a gazdának szolgáló rabszolgát, hanem bőségesen kell neki adni a földnek a terményéből, az olajból, a szőlőből, állatokból, honorálva mindazt a munkát, erőfeszítést, amit az illető a gazdája érdekében tett. Hát nyilván, ugye ennek megfelelően ezt lehet látni, hogy nem nagyon tartották be ezeket a rendelkezéseket, mert ez nagyon súlyos anyagi lemondás jelentett volna mindenki számára, de mégis fontos, mert ott szerepel a Szentírásban. És ezt én biblikus tanárként tudom mondani, hogy az ilyenfajta részei az Ószövetségnek, amelyek nagy vonalúságot kérnek az embertől, Isten népétől, amit általában emiatt nem is nagyon tartanak meg, azoknak a jelenléte nem véletlen a Bibliában. Az értelme az, hogy Isten már egész korán fölállította azt a mércét, amit nekünk meg kell ugrani. Mi ez a mérce? A Teremtés könyvében el is mondja mindjárt ott az elején az ember megteremtésénél, hogy az ember nem csak rokon az állatvilággal, amit úgy jelez, hogy az embert és a szárazföldi állatokat a hatodik napon teremtette, tehát van köztünk rokonság, hanem az ember egy kiemelkedő helyet foglal el a teremtett világban, Isten képe és hasonlatossága. Ezt a héber kifejezést, ezt úgy szoktuk lefordítani, körbeírni, hogy a kép másnak, azaz nekünk, hasonlítanunk kell ahhoz, akinek a képére teremtettünk. Tehát nekünk embereknek hasonlítanunk kell a teremtőhöz. Ugyanolyan nagyvonalúnak kell lenni, ugyanúgy szeretettel kell bánni, illetve gondoskodni erről a világról. Ugyanúgy a fele baráttal szemben az a fajta követelmény, hogy szeretni kell, és nem szabad ártani neki, már az Ószövetségben megjelenik, noha hát pont ezért nem szeretik sokan az Ószövetséget, hogy ez nem nagyon volt megtartva, de mégis ott van, mert ezek olyan elvárások, amelyek időtlenek, amelyek egyébként mindenkire, minden időben vonatkoznának. És Isten ezt elég korán egyértelművé teszi velünk szemben, hogy mi az az elvárás, mi az a mérce, amit meg kell ugranunk, amit teljesítenünk kell. És például itt a szombatév esetében is, hát arról van szó, hogy bizony nagyvonalúnak kell lenni, hiszen Isten, amikor az ő népének adta Kánaán földjét, és előtte megszabadította Egyiptomból, szabadságot ajándékozott az övéinek, nagyvonalú volt. És ezt a nagyvonalúságot kéri számon az övéin, hogy ők is tegyenek ugyanígy a maguk életében az övéjékkel, és mindazzal, amit Isten a gondjukra bízott, legyenek nagyvonalúak. És ugyanerről a nagyvonalúságról szól a másik ilyen fontos időszak, amiről beszél az Ószövetségi Szentírás, ez pedig a jóbelév, innen jön egyébként a mi jubileum elnevezésünk is, jóbelév, vagy jubileumi év, amelyet minden hetedik szombatévben kellett megtartani, azaz minden ötvenedik évben. A név egyébként onnan ered, a jóbel, ez azt a hangszert, tülköt, így lehetne magyarul talán megfogni, jelzi, amivel ennek az évnek a kezdetét elméletileg jelezni kellett volna. Miről szólt volna ez az év? Hát arról, hogy azon a földön, amit Isten az övéinek adott, ebben a, tehát minden 50. esztendőben vissza kellett volna azokat az állapotokat állítani, amelyek kezdetben léteztek. Földeknek, az eredeti tulajdonosaiknak a földeket vissza kellett volna adni, rabszolgákat fel kellett volna szabadítani, tehát próbálni azt az állapotot elérni, ami akkor létezett, amikor Isten beteljesítette az ősatyáknak tett ígéretét, és földet, hazát ajándékozott az ő népének. Ami még itt nagyon fontos, hogy ez az 50. év mindig egy sajátos ünnephez kapcsolódott, amiről sokat szoktunk hallani, az engesztelés napja. Az egyetlen bűnbántati nap az év során az izraeliták számára, amikor az egész nép böjtölt, ez volt az egyetlen kötelező böjti nap, ez volt az a nap, amikor a főpap két áldozatot kellett bemutasson, egy bikát a saját bűneiért, egy kost a nép bűneiért, illetve egy másik kosra rá kellett olvasni a népnek a bűneit, és kizavarni a pusztába, ugye ez volt az úgynevezett bűnbak, ugye ezt a magyar is használja. Majd az áldozat bemutatást követően a főpapnak, ez nagyon fontos része volt ennek az ünnepnek, be kellett lépnie a szentélybe, ahová senkinek sem szabadott belépnie, betekintést nyernie, és az áldozati állatnak a vérével meghintette a szövetségnek a ládáját, és kimondta Istennek a nevét. Ez rendkívül sajátos ünnep volt, és ehhez kapcsolták minden 50. esztendőben a jubileumnak az időszakát. Nem véletlenül mondom ezt, ennek az új szövetségben nagyon komoly jelentősége lesz. Ez sem véletlen, hogy így alakult Isten népének az életében, mert itt is valami majd meg fog jelenni, ami nem is inkább az ószövetségi emberek számára volt fontos, hanem sokkal inkább a későbbi választott nép, az új szövetségi választott nép, az az számunkra, keresztények számára. Hogy mi volt ez, vagy mi ezeknek a szertartásoknak a jelentősége, arról majd egy kis zene után fogok beszélni.
Uram, nem fog
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullám hosszán, a Szent István Rádió interaktív műsorában. Racsa Baltya vagyok. Mai este én várom a telefonjaikat a 36-os körzet 510-es 610-es telefonszámára. Remény. Hogyan beszél a Szentírás a reményről? Először az Ószövetség. Hogyan próbálja megalapozni, előkészíteni azt, amit mi valóban reménynek, az Isten kegyelmének tartunk, amire merjük az életünket építeni, ami szilárd fogóckodópont számunkra. Egy kicsit olyan érthetetlenek voltak talán sokak számára ezek az ószövetségi rendelkezések, amikről az előbbiekben beszéltem, hogy a földnek a parlagon hagyása minden hetedik évben, rabszolgák szabadon engedése, engesztelés napja, rendelkezések, amelyeket soha senki nem tartott meg, de amelyek mégis egyfajta idézőjelbe téve talán sokak számára holt betűként ott voltak a mózesi törvényekben. És mégis elég korán elkezdték megérteni, hogy mindezt miért kapták Istentől, még akkor is, ha soha nem tartotta be senki. És itt kezdődik az, amit már jobban fogunk érteni, hogy végül is ez a miért, hogy miért így vezeti be a Jóisten a reményt az Ószövetségben. Olvasok egy izajási szöveget, ami mindenki számára ismerős lehet. Mi úrunk Jézus időszak előtt egy szűk 500 évvel mit mond Izaiás próféta. Íme, ez az a böjt, amely tetszik nekem. Oldd le a jogtalan bilincseket, oldozd meg az iga kötelékeit, bocsáss szabadon az elnyomottakat, és minden igát törj össze. Íme, törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a bujdosó szegényeket vidd be házadba. Ha mezítelent látsz, takard be, és testvéred elől ne zárkózz el. Akkor majd előtör, mint a hajnal világosságod, és sebed gyorsan beheged, színed előtt halad igazságod, és az Úr dicsősége zárja soraidat. Vagy ugyancsak Izaiásnál hogyan nyilatkozik a messiás? Az Úristen lelke van rajtam, mert fölkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadságot vigyek a börtönök lakóinak, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, a jubileumnak az esztendejét, vagy a szombatévnek az esztendejét. Ugye így értették annak a kornak a hallgatói, a prófétának a szavait. És mit találunk az Új Szövetségben? Jézus, amikor először beszél övéi előtt názáreti zsinagógában, Lukács evangélista nagyon sajátosan megörökíti, és következőket olvashatjuk, kapcsolódva a megelőzőekhez. Odaadták neki, mármint Jézusnak, Izaiás próféta könyvét. Amikor szétnyitotta a tekercset, arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam. Azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és látást a vakoknak. Hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Aztán összehajtotta a tekercset, visszaadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdett hozzájuk beszélni. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Jézus a maga küldetéséről beszél, az ószövetségi előírásokra utalva, amelyek arra vonatkoztak, hogy vissza kell állítani azt, ahogy Lukács evangéliuma bemutatja, elsősorban szociális rendet, amit Isten elképzelt az övéi között. De itt nem csak a szociális szempont nagyon fontos, hanem az üdvösségnek a szempontja. Hogy Jézus végül is ezzel elmondta azt expressis verbis, hogy Isten mindenkinek az üdvösségét akarja. És ő azért kapta a küldetését, hogy mindenki, aki elfogadja az ő személyét, üdvözülhessen, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, hogy szabadon bocsássa a megtörteket, hirdesse az Úr kegyelmének az esztendejét. Hogy mire is gondolt itt Jézus, nyilván az övéi nem nagyon értették, de mindazok, akik később vele kapcsolatba kerültek, pontosan tudták, értették, amit Jézus ezzel kapcsolatban ott mondott, majd pedig később szintén máshol, más szavakkal, de újra meg újra megismételte. Kik voltak ők, akik megértették ezt? Például azok, akik a társadalomnak a peremén éltek. Az asszonyok, az idegenek, a nyilvános bűnösök, olyanok, mint Mária Magdolna, vagy Zakeus a fővámos, ahol a történetnek a végén, amikor Zakeus végül is befogadja Jézust a házába, akkor el is mondja Jézus, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Hogy Jézus a küldetését pontosan azoknak az embereknek a megszabadításában és üdvözítésében látta, akiről az akkori társadalom, az akkori emberek lemondtak. És kirekesztették őket, nem foglalkoztak velük, vagy kifejezetten ellenségesen tekintettek rájuk. Sőt, úgy mutatja be az evangélium, hogy Jézus kereste ezeknek az embereknek a társaságát. Tehát nem csak, hogy nem zárkózott el, kifejezetten kereste ezeknek az embereknek a társaságát. Egészen az élete legvégéig gondolhatunk a keresztre feszítésére. A szintén a Lukács evangéliumában élete utolsó mozzanataként még üdvözíti a mellette felfeszített jobb Latort. Megkeresni és megmenteni, ami elveszett. Ugye Jézus ezeket akkor már régóta egyfajta holdbetűként létező előírásokat szabadításról, Istennek az elvárásairól felénk emberek felé a saját küldetéseként fogta fel. Így élte meg, hogy ő, mint Istennek a fia, azért lett emberré, hogy megkeressen és megmentsen mindenkit, aki elveszett, minket is. Hogy megkeressen és megmentsen. És ezt mindegyikünk magára is vonatkoztathatja, hogy végül is Jézusnak a küldetése most is érvényes. Tehát nem csak Zakeus, vagy a házasságtörő asszony, vagy a jobblator voltak úgymond a kedvezményezettek, vagy az idegenek, hanem mindenki, aki rászorul Istennek erre a szabadító kegyelmére, befogadja az életében Jézust, akkor megtapasztalhatja ezt a szabadító kegyelmet. Így tekint Jézus a maga küldetésére, és ezt elsősorban Lukács evangéliumában találhatjuk meg. Tehát, hogyha valami mélyebbet szeretnénk megtudni arról, hogy Jézus hogyan élte meg a bűnös embereknek a megszabadítását, küldetése részeként, hogy hogyan fordult feléjük, érdemes a Lukács evangéliumát forgatni. Ugyanakkor van egy másik szempont is az újszövetségi szentírásban, ami megjelenik, amit majd zene után fogok elmondani.
Letérdelünk, átadjuk a szívünk, viharos életünk, kenyérben és borban, minden pillanatban velem vagy, s vigyázol rám, fogadt hálám. Urunk fent az égben, jöjj el dicsőségben, hozz békét a földre, tarts meg minket a hitben. Vezest két kezünk, lelkeddel töltsd be a szívünk, a kereszten meghaltál,
hogy eltörölt bűnünk. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Bűnök éjjelén te hoztad el a fényt, megváltásod által élet új remény. Hófehér ustjában titkon vagy jelen, áldásoddal jobb lehet múlt jövős jelen. Fájó vérző sebet gyógyít szent kezed, erősít és bátorít élő szereteted. Ott, hogy mindig jobban bízzunk te benned, hálát szeng a lelkem, dalom szóljon neked. Szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem.
Dicsértessége Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán. Racsaba atya vagyok, mai este én voltam magukkal. Telefonjaikat a 36-os körzet 510-es, 610-es számára várjuk. Remény, jubileumi év, szombatév az Ószövetségben, előírások, amelyeket senki nem tartott meg, de amelyek Jézussal újra élő betűkké váltak, sőt életté, ahol Jézus úgy érti a maga küldetését, hogy ő azért jött közénk, emberek közé, hogy megszabadítson minket, még a neve is erre utal az Úrnak, ugye Jézus szabadító Isten. És mindenki, aki befogadja ezt a szabadítást, megtapasztalhatja, úgy, mint Zakeus, Mária Magdolna, és még nagyon sokan mások, akik nem csak rátaláltak az Úrra, hanem akiket az Úr maga keresett, kereste a társaságukat. Másik fontos szempont zsidókhoz írt levélben található, ami igazából a nevével ellentétben nem zsidókhoz íródott, hanem olyan keresztényekhez, akik már régóta keresztények, akik talán zsidóságból tértek meg, akiknek a hite már egy kicsit megfáradt, vagy elmélyítésre szorult, és ott beszél Jézusnak az isteni örök főpapságáról, és azt írja, hogy mivel tehát a gyermekek egyazon test és vér részesei, Jézus is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy a halál által lerontsa azt, akinek hatalma van a halál fölött, és megszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükön át rabszolgaságban tartott. Hiszen nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám utódait karolta fel, ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hűséges főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, és kiengesztelje a nép bűneit, mivel ő maga is kísértés szenvedett, segítségére tud azoknak lenni, akik kísértéssel küzdenek. Vagy máshol azt írja, Krisztus azonban, mint a jövendő javak főpapja jelent meg, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel készített, azaz nem ebből a világból való sátoron át, nem is bakok vagy borjak vére által itt utal az engesztelés napjára, hanem saját vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha a bakok és bikák vére és az üsző elhintett hamva a tisztátalanokat megszenteli, a test megtisztulására mennyivel inkább fogja Krisztus vére. Szükséges volt tehát, hogy a mennyei dolgok képmásait ilyenekkel tisztítsák meg, magukat, a mennyei dolgokat pedig ezeknél nemesebb áldozatokkal. A valódi, igazi főpap, aki a saját vérével engesztelte meg a mennyei atyát, aki valóban élővé tette ezeket az ószövetségi előírásokat, és pontosan az ő személye, ez a végtelen értékű áldozat, amelyet a kereszten a vérével hozott meg, ami valódi reményünk, és erről is beszél itt a zsidókhoz írt levél, mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, tartsunk ki a hitvallásban, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvétel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, de bűnt nem követett el. Járuljunk ezért bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre szorulunk. Hát a valódi reményünk, a valódi kapaszkodónk az nem valami, hanem valaki, a mi Urunk Jézus, aki mint valódi isteni főpap a saját vérével engesztelt és szabadított meg minket. És akkor nehéz pillanataink vannak, akkor mindig gondoljunk rá, és mindig tudjuk, hogy nála mindig kegyelmet és szabadulást találhatunk. Ezekkel a gondolatokkal kívánnék mindenkinek Istentől megáldott jó éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.
a földön vágynak valami után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív. Ha nincs benne igazi érték, mely mindenen át segít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, reménye. Három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, csak el sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet. Ő, ki mindent elhordoz, s ha kell, sok vétket elfedez. Mert a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életem, mindent elhisz.